Jó néhány év plébánián teljesített szolgálat után most a Mária Rádiónál teljesített szolgálatot, és szándékosan fejezem ki magamat így, és használom ezt a kifejezést, hogy szolgálatot, mert ez is egy szolgálat. Viszont a kérdésem az, hogy vált-e vissza a plébániai életre, plébánosi teendőkre? És ha igen, akkor miért? Mi hiányzik, amit esetleg papként nem tudsz a rádión keresztül megvalósítani?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, meg kényes kérdés is, és őszintén válaszolok is rá. Mindenképpen bennem van az, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, akkor mindenképpen plébánosként szeretném tovább folytatni, és a hétköznapi életben is nagyon hiányzik a plébániai élet, ugyanis a gyerekekkel való foglalkozás, a fiatalokkal való foglalkozás, a családosokkal való foglalkozás az, ami többletet is tud adni, és az előző tevékenységeim folytán, tehát a papi szolgálatom helyein, ahol ezekkel a témákkal, vagy ezekkel a területekkel foglalkoztam, amelyek úgymond eredményesek is voltak, ezek most nagyon hiányoznak. Viszont ezt rekompenzálja a Mária Rádió hallgatottsága, mármint a hallgatói, az idősek, a betegek, a szenvedők, akik mindezt tudják pótolni. Tehát amikor előjön bennem egy ilyen fajta érzelmi hullám, hogy hát igen, lehet, hogy jó volna abba hagyni a Mária Rádiót, akkor mindig a hallgatók úgy feltorbóznak, modern nyelven fogalmazva, és bátorítanak, és megköszönik, hogy itt vagyok a rádiónál, és hogy biztatom őket, meg szeretem őket. És ahogy te is mondottad, hogy az első péntekesek a betegeknél találod meg te a papi örömödet. Én, amikor plébános voltam, akkor is szerettem első péntekeseket, az időseket, a betegeket, de itt a Mária Rádiónál még jobban. Habár nincs meg az a fizikai kontaktus, de az éter hullámain keresztül, meg a visszajelzéseken keresztül ezt százszorosan visszakapom tőlük, és szeretem őket, és biztatom is őket, hogy imádkozzanak továbbra is, értem, hogy ezek a hiányosságok, amik nincsenek meg a rádiónál, mármint a fiatalok, a gyerekek és a családosok, ezt ők továbbra is tudják nekem pótolni, és én is igyekszem, hogy minél jobban, nem hogy megfeleljek, hanem szívem szerint tudjam őket biztatni, és Isten szereteti továbbadni nekik az éterhullámaink keresztül.
Örömökről volt szó, papságnak nehézsége, próbakövei, akár személyes, akár papságra általánosan gondolva. Melyek azok a nehézségek, amelyekkel a papnak szembesülnie, vagy amelyekkel szembesül?
Igen, én úgy gondolom, hogy minden papnak vannak hitkrízisei. A hitkríziseken keresztül csak úgy tudsz átlépni, hogyha megvan a megfelelő Isten kapcsolatod, és ez azáltal teljesedik ki, hogyha van olyan valaki, akivel ezt meg is tudod beszélni. Én úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatom az annyira, tehát nem mondom, hogy tökéletes vagy teljes, annyira százalékban megfelelő, hogy a hit kríziseimet vele meg tudom beszélni. Baráti kapcsolatban is megvan az az időszak, amikor meg tudom beszélni, nem mindig, de nagyjából. A hit krízis, tehát ezt akartam mondani, hogy ez az, ami egy pap életében egy picit, tehát úgy szembe kell nézni bele, és fel is kell vállalni, és ez természetes is. Tehát ez az első, a hit krízis, utána a baráti kapcsolatok, amelyek még befolyásolják az embernek, a papi életnek az örömteli életét, vagy nem örömteli életét, ez is nagyon befolyásoló, és természetesen, hogy mennyire ismered önmagad, és mennyire tudod fejleszteni önmagadat lelkileg, fizikálisan és értelmileg. És ez a három ág, ez a három szempont, hogyha harmóniában van, akkor azt mondhatod, hogy igenis boldog pap vagyok.
Igen, egy általános jelenség, és erre mindenki panaszkodik, mindannyian panaszkodunk. Én nagyon megdöbbentem az év elején, amikor lelki napon voltunk, és az egyik szeminárium elöljáróval beszélgetve. Arról értesültem, hogy nagyon kevesen vannak bent kispapok, tehát csökken a hivatások száma. Akkor döbbentem meg, amikor azt hallottam, hogy annyian vannak összesen a teológián, 31 néhányan, 37-en talán, ahányan mi annak idején csak a negyedik évfolyamot, a negyedik évet végeztük. Tehát óriási esett. Mikor 2004-ben minket felszenteltek, ahogy jól emlékszem, akkor még olyan 120 létszámos diákcsapat volt bent a nagy szemináriumban, tehát a teológián, a főiskolán, és óriási a visszaesés, tehát 120-ról 36-37-re.
Egy negyede van most, igen.
40-en vannak most?
Egy negyede van most.
Igen, egy negyede van, igen. Tehát ez 16 év alatt óriási csökkenés. Miben látod te az okát ennek, hogy ekkora hivatások csökkenése?
Hát elsősorban, ahogy te is mondottad, a papi hitelesség, de ennek kevés százalékot tulajdonítok, mert más a világ, más a körülmény, és más a papi tevékenység is, mint ahogy volt ezelőtt 20 és 30 évvel, vagy 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Akkor még a papnak volt tekintélye, a papnak volt hitelessége. A modernizáció, ahogy belépett a 90-es évektől arrafele, teljesen megváltozott az embereknek a mentalitása is. Akkor már nem az egyház lett a fő szempont, és nem az egyház mondta meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Az erkölcsi törvények már nem az egyházon keresztül fejeződtek ki az emberek fele, hanem nem akarom ezt tovább részletezni. Én ebben látom az első és fő problémát, tehát nem a papság és nem az egyház a hibás azért, hogy nincsen hivatás, hanem ahogy mondottam az előbb is, a meghitt szeretetteljes családi légkör, ami hiányzik ma. Amikor is a gyerek nem látja, hogy az anya, az apa együtt imádkozik, amikor az anya és az apa nem ébreszti fel a gyereket vasárnap reggel, a drága a gyerekem nehogy ne aludja ki magát, tehát nem ébresztem fel, nem kell menni szentmisére, pihenje ki magát szegény, ez egy negatív példa. Tehát mindenképpen a családi hozzáállás, a családi nevelésben látom én az egésznek a fő gyökerét és a problémáját. Ahogy szoktuk mondani, bezeg a mi időnkben. Igen. És ez így van, bezeg a mi időnkben. Ha kellett, ha nem, felkeltél, tudtad, hogy mi a kötelességed, már gyermekként beléd volt nevelve az, hogy szombaton este kiseperted az udvart, a kapu elejét, megfürödtél holtálba, holtekenyőbe, vagy akinek volt fürdőszobája, mindegy, készültél a vasárnapra, mert az egy ünnepnap. Ma az ünnepnap, a vasárnap abból áll, hogy elmegyünk a plázákba, a gyereket elvisszük, hogy ott ebédeljen, mert otthon ugye már nem főzünk. Nagyon sok ága boga van, nem is akarok ebbe belemenni, a családi nevelés. Ez a legfőbb probléma ma. Pedig a mai korosztály, belünk egy idősek, 40 évesek, 30-40 évesek, akik úgy nőttek fel, mint mi, azt a nevelést kapták, amit mi, a vallásos nevelést, de ma egy olyan mentalitás van, hogy ja, hát én az egyetlen gyerekemnek mindent meg akarok adni, és a kényelem. Hát én most szombaton este nem főzöm be azt a levest, mert holnap elmegyünk a plázába, és akkor ott 12 lejét megeszünk egy menüt, és még a gyerek is élvezi. És Isten sehol nincs. Istent a plázában nem lehet megvásárolni. Istent a szívben meg lehet találni, és a szívben kell megvásárolni. És a gyerekkel lesz megtapasztalja, hogy az édesanyja és az édesapa szívében, ahol együtt hálát tudnak adni azért, hogy együtt vannak, hogy együtt élnek, és a gyerek ezt tapasztalja meg, hogy az Istentől lehet kérni, az Istent lehet dicsőíteni, de az Istennek lehet hálát is adni. És ezt azzal tudják a legjobban kifejezni, hogyha egy héten egyszer elmennek egy órát, és az Istennek szentelnek, mert Isten nem kér többet. Ennyit. Egy héten egy órát megmutatni fizikálisan, és cselekedetekben, hogy igen, ez az Úr napja, és meg kell szentelni. És ezt ki kell fejezni cselekedetben. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát én otthon is tudok imádkozni. Én a rádión, a tévén keresztül, mindenféle internetes portálon rákattintok, itt is mise van, ott is mise van, 10 percet itt hallgatom meg, 10 percet ott hallgatok bele a prédikációba, és ez nekem elég. Nem elég. Nem elég. A család. Én ebben látom a legfőbb problémát, és ezért nincsenek hivatások. A gyereknek egy példakép. És ez a családból indul ki. Ahogy mi is beszéltük, hogy ahogyan te az édesapádtól, én meg a nagymamámtól, egyértelmű. Ebben a kérdésben lehetünk őszinték magunkhoz. Több mint 30 éve jól kiszámíthatóan csökken a papok száma, és nem úgy tűnik, hogy az elkövetkező években van bármi esély a változásra is. Sokan persze recsípőből azt válaszolják, hogy hát a cölibátus az oka. Ám ha ez igaz lenne, akkor ugyanígy hivatásgondokkal küzdene például Afrika vagy India, de nem. Akkor mi is a probléma? Az egyre nagyobb méreteket öltő paphiány lesz az egyház közeljövőjének a legégetőbb kérdése, és lehet, hogy már most az. Erről persze a szemináriumban, a teológián is beszélgettünk, de azóta a helyzet nem lett jobb, sőt. Az egyik beszélgetésben felvetettem egy befolyásos pozícióban dolgozó embernek, hogy úgy látom, nem nagyon van mozgolódás a témában, és ő erre visszakérdezett, de hát mit csináljunk? És ez meglepett, elgondolkodtatott. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy jelentős lépéseket tudjunk tenni a probléma megoldásának érdekében, viszont megoldási javaslatokat lehet tenni. Szóval én, ahogy látom, én úgy látom, hogy tennünk kell valamit. Tennünk kell. Az első probléma túlmutat rajtunk. Ugyanis nem a papság az egyetlen hivatás, amely utánpótlási gondokkal küzd. De például a házasságkötések száma is drasztikusan csökkent az utóbbi évtizedekben. Bármelyik plébános elmondhatja, ha előveszi a statisztikát, hogy a templomaikban, plébániáikban mennyire esett vissza számbelileg a házasságkötések száma. És ennek legvalószínűbb és elsődleges oka az, hogy az a társadalom, amiben élünk, alapvetően megváltozott. A csökkenő gyerekszám, az elvándorlás, az elhúzódó kamaszkor, az egyre általánosabban jellemző elköteleződési képtelenségek, stb. Ezekkel az egyház nincs, amit nem, egyedül nem sokat tud tenni. Én úgy gondolom, hogy egy társadalmi összefogás hozhatna eredményt, amiben mi is papokként aktívan részt vehetnénk. Tehát jó tendencia például egy családbarát intézkedés, de a nagy áttörés az még várat magára. Amit még úgy gondolok, hogy nem veszük elég komolyan a helyzetet. Nincs koncepció, nincs valami fajta hosszú távú stratégia, megoldás. Nincsenek konferenciák, akciótervek, vagy lázas hangvételű viták ebben a témában. Nem is beszélünk róla igazán. Megpróbálunk úgy tenni, mintha nem lenne még akkora a baj, és megpróbálunk bízni a jövőben, várunk, hát, hogyha idén mégiscsak többen jelentkeznek a szemináriumba. Na, minden jel arra mutat, hogy nem lesz jobb, sőt, igazából egyre rosszabb lesz. Ugyanis eléggé jól lehet kalkulálni a jövőt. Egy egyszerű táblázat segítségével látható, hogy kik mennek nyugdíjba az elkövetkezendő 10 évben, és az elmúlt évek statisztikáiból kitűnik, hogy várhatóan hányan jelentkeznek papnövendéknek. Persze vannak jó kezdeményezések, amelyek fogadják a hivatásokat, keresőket, de ezek még nem biztos, hogy elegek. Amikor érzékelünk valamit a problémából, ez érvényes bármelyik hétköznapi problémára is, ilyenkor mindig látszat megoldásokhoz folyamodunk, amelyek csupán elodázzák a valódi megoldást, és abba az illúzióba ringat minket, hogy na most már minden rendben van. Szóval tűzoltás van. Mert mi történik, ha egy pap meghal vagy kilép? A megoldás az biblikus, mert azt írja az apostolok cselekedeteiben, hogy a tisztségét ilyenkor kapja meg más. Tehát szétosztjuk a feladatait a meglévő papok közül, csak hogy ennek az a következménye, hogy az kapja meg, aki amúgy is már valószínűleg túl sok feladattal rendelkezik. És így teszünk egy lépést az ő kiégése felé. Jó néhány konkrét eset van már. Főleg külföldön. Például volt egy atya, akinek eleve volt 12 faluja. Ez a külföldi egyházmegyéről van szó. És azért kapott még 5-öt melléje, mert az egyik társa kilépett. Hát álljunk meg egy pillanatot, tegyük fel a kérdést, ilyenkor mire számítunk? Ennek következtében a papok egyre leterheltebbek, így aztán nem csak, hogy kiégnek, így nem is tudnak vonzó példaként megjelenni az ifjúság előtt, hogy válaszoljak a kérdésedre. Megoldás, tehát ki az, akinek egy frusztrált, agyonhajszolt papra ránézve az jut az eszébe, hogy na hát én is pap akarok lenni. Tehát megoldás lehetne, hogyha újra átgondoljuk, mi az, amit egy papnak el kell látnia, ne legyen adminisztrációs munka, mert az nagyon leterheli, és mi az, amit nem kell egy papnak ellátnia. Tehát a feladatoknak a radikális csökkentésében látom azt, hogy egy pap igazán pap lehet, és ezáltal hivatásokat tud ébreszteni a magatartásával, hitelességével. Például a papok fizikai és mentális állapotának a nyomon követése és a pihenési lehetőségeknek a bevezetése mindenképpen jó irányba ható változást hozna. És a másik, amiben én még látom a pap hiányt, hogy van hívő hiány is. Sokan fogalmazták már úgy meg a problémát, hogy igazából nem is pap hiány van, hanem hívő hiány. Olvastam én is több helyen ezt, és ez valószínűleg igaz is, bár a templomaink nagyok. Hát még Székelyföldön megtelnek vasárnaponként a templomok, de szorványban már nem nagyon. És érdekes, hogy ha a miserendek és a régi szép időköz igazodnak, mintha nem vennénk észre, hogy időközben eltűnt a híveknek egy része. És persze, ha felvetem, ahány ember annyi válasz érkezik rám, azt mondják, hogy az egyház nem halad a korral, mert az egyház túlzottan halad a korral, a másik hozzászólás, mert az orgonás mise, mert a gitáros mise, mert a szembemisézés, és mindenki hibás. És érdemes lenne rászánni időt, energiát, hogy megtaláljuk a valódi okokat. Tehát nem azt mondom, hogy nem azt gondolom, hogy az egyház válogatás nélkül tegyen meg bármit, ami feltöltheti az üresen kongó padsorokat, mert ez magába hordozza azt a veszélyt, hogy nem válogatunk az eszközökben. Azonban érdemes lenne megvizsgálni az okokat, hogy mit tehetünk a saját magunk által felállított határokon belül. Ugye mostani helyzetben, amiben élünk, előrehozott éjféli misék, falura vándorló plébánosok. Egyre több bezárt templom lesz nálunk is, és egyre súlyosabb ez a jelenség Európában. Például nemrég olvastam azt a hírt, hogy a 12. században alapított Clairvaux Szent Bernát apát által alapított nyugat-németországi kolostort bezárják. Ahol még ezelőtt 30-40 évvel még 30 szerzetes élt, már azonban csak 6-on maradtak. Tehát gazdasági okok és a kevés szerzetes miatt döntöttek a végleges bezárás mellett. És hasonló hírek érkeznek Európa számos országából. Németországban 500-nál több katolikus templomot számoltak fel 2000-es évek után. A probléma egyik gyökere, tehát a pap és a hívő hiány, amely elterjedt egyre jobban nálunk is a katolikusok körében. A protestánsoknál a lelkész hiány kevésbé égető gond, de náluk is már jelentkezik. A katolikusok száma a statisztikák szerint tehát nem csökken a kontinensen, és az más kérdés, hogy azok közül, akik katolikusnak vallották magukat, hányan gyakorolják rendszeresen a vallásukat a templomokban. Miközben a hívek száma elvileg nem fogy, a papok száma azért évente mégis csökken. Több oka lehet a pap hiánynak szerintem. Hogy kontinensünkön, vagy maradjunk csak a mi területünkön, egyre kevesebb a hívő keresztény, aki gyakorolja vallását. És ezen egyelőre nem segít sem a hitoktatás. Ez pedig még több feladatot ad az egyháznak, és így nő, ahogy mondottam az előbb is, a leterheltség. És folyamatosan figyelni kell, hogy kik mennek nyugdíjba az elkövetkezendő években, és ehhez képest várhatóan hányan jelentkeznek papnövendéknek. Általában, ha egy pap elhunyt vagy kilép, ahogy mondottam az előbb is, szétosztják a feladatait. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a sok feladat miatt újabb papok hagyják el a szolgálatot. A pap hiány egy nagy jelenség ma. Ahogy mondottam, összefügg a hívő hiánnyal, és ennek talán társadalmi, szociológiai okai egyaránt is vannak. Arra a felvetésünkre, hogy egyre több pap váradhat el, léghet ki azért, mert több helyen vállal a szolgálatot, az egyházi törvénykönyv előírja, hogy elégséges szabadság kell a papnak, hiszen aktív pihenés az segít a szolgálat ellátásában. És ezek a gondok nem csak a katolikusoknál állnak fent, hanem más egyházaknál is. A papok iránti elvárások jelentősen megváltoztak az utóbbi 20-30 évben, és ez is oka lehet annak, hogy pap hiány van. Olyan készségekre is szükség van, amelyeknek a fejlesztésére az alapképzés csak részben tud segíteni. A különböző szolgálati helyek a túlterheltség kiégéshez vezet. Frusztrációt jelenthetnek a különböző szolgálati helyek közötti különbségek is. Vannak olyan egyházközségek, ahol csak szerény megélhetési feltételeket tudnak biztosítani. És persze a fiatalt az ilyen nem vonza. Tehát továbbképzésekkel, szakmai továbbképzésekkel, támogató szolgálattal, megfelelő rendszerekkel kell segíteni a lelkészeket és a papokat, és olyan munkatársakat kiképezni, amelyek valóban segítenek abban, hogy megelőzzük a bajt. Adminisztrációs szempontból is, de legfőképpen hitbelileg. A vallás gyakorlatban is. Tehát nagyon fontos, hogy olyan papok álljanak, olyan plébánosok legyenek az illető egyházközségben, akik tényleg valóban nincsenek túlterhelve, és emiatt példamutatóként tudnak szolgálni. És így lesz az, hogy a fiatalok körében elindulhat egy olyan lavina, hogy igen, én ilyen papbácsi szeretnék lenni.
Igen, tehát Istennel a szívben lehet találkozni, szív találkozás helye. Most azoknak, akik ennek a találkozásnak az örömét megérezték, megtapasztaltak, és jó Isten hívását meghallották. Mit mondanál, mivel bátorítanád te ma azokat, akik ezt a hívást meghallották, és főleg azokat, mivel bátorítanád, akik tétováznak ezt a hívást meghallgatni és követni.
Igen, az jutott eszembe, amit te is mondtál, hogy amikor mentél iskolába és bementél egy tized rózsafűzért imádkozni, és ezért voltak neked kellemetlen pillanataid. Én arra bátorítom azokat a fiatalokat, akik mégis úgy érzik, hogy ezen az úton szeretnének elindulni, hogy merjenek, legyenek bátrak, vállalják fel azt, hogy ők keresztények, azt, hogy ők Istent szeretik, és vállalják fel, ne alkudjanak meg, ne mondjanak ellent önmaguknak, hanem merjenek tiszta szívvel igent mondani a világ ellenére is arra, amire őt az Isten meghívta. Tehát az érzelmét és az akaratát és az értelmét hozza harmóniába, hozza összhangba, és akkor biztos, hogy eredményes lesz a döntése, és biztos, hogy akkor Isten útján fog járni. Tehát mindenképpen a végső szavam az, hogy legyenek bátrak, és merjék felvállalni azt, amit ma a világ el akar tusolni.
Kedves Mária rádió hallgatók, azt hiszem, hogy azon ritka pillanatok tanulói lehettünk, önök is, mint hallgatók. Én is, mint hirtelen beavatott riporter, Tibor atyát kérdezhettük, és hallhattuk válaszolni, vallani önmagáról. És köszönjük neki is, hogy papságával, papi hivatásával kapcsolatos élményeit, fejlődését, tapasztalatait és örömeit megosztotta. Tibor atya, köszönjük szépen, és tényleg nem vagyunk egyedül. Tegyünk, és biztatásként, befejezésként Tibor atyának a gondolatát venném át, hogy biztatni azokat, akik a papságra készülnek. Ha Jóisten hívószavát meghallották, akkor biztosan, hogy a Jóistennek terve van velük. És ha Jóisten meghívja őket, erőt is ad neki a kapott hivatás és küldetés teljesítéséhez. A papságra készülőknek, a felszentelt papoknak bátorításként, biztatásként és imádságként én befejezésül azt mondanám, hogy az imádságnak azt a részét idézném, amelyet a papszentelésben a szentelő püspök mindannyiunknak elmond, amit Isten elkezdett benned, azt tegye teljes. És engedjük, hogy a Jóisten azt a tervet, amelyet nekünk szőtt, amelyet nekünk adott, azt bennünk és rajtunk keresztül megvalósítsa, beteljesítse. Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.